Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele első részének első 9 verséből. Pál, Jézus Krisztusnak, Isten akaratából elhívott apostola és szósztenész az atyafi. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egyetemben, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, ti felőletek az Istenem a kegyelméért, amely néktek Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Amint megerősítetett, ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését. Aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket, az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Érték testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen a mai vasárnapon, ezen az ünnepnapon megállhatunk újra a te szent jelenlétedben. Köszönjük neked, hogy te hordoztál, te viseltél el bennünket az elmúlt héten is, és köszönjük, hogy te gondoskodtál is rólunk, testi-lelki szükségeinket betöltötted. Köszönjük, hogy velünk voltál minden nap, köszönjük, hogy megőriztél bennünket utainkon, és köszönjük, hogy az Isten tiszteletre is elvezettél bennünket. Köszönjük, hogy te vonzod a mi életünket, a mi szívünket, a te jelenlétedbe, a te közösségedbe. Köszönjük neked a te élő igédet. Szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha valóban ez éltetne bennünket. Azért könyörgünk, hogy ne csak hallgassunk téged, hanem hallgassunk is rád, mindarra az éltető szóra, amiből valóban teljes és boldog életünk fakadhat. Köszönjük neked az áldásokat, amiket most az igében is olvashattunk. Köszönjük a te ajándékaidat. De mindenek előtt köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te arra hívtál el elsősorban bennünket, hogy őt megismerjük, hogy vele közösségben éljünk, és hogy őt megismerve benne gyönyörködjünk és őt dicsőítsük. Segíts nekünk, mennyei atyánk, ebben, hogy valóban közelebb kerülhessünk a te fiadhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, és azzal a hűséggel és kegyelemmel, amit tőled kapunk nap mint nap, ne éljünk vissza. Köszönjük a te ígéretedet, hogy te megerősítesz, megtartasz bennünket a veled való szövetségben, add, hogy ezért hálából tudjuk neked szentelni az életünket, és tudjunk a te örömödre és dicsőségedre élni. És megemlékezünk most, mennyei atyánk, a mi magyar nemzetünkről is, annak a történelméről, a nagyjairól, de tudunk arról is, mennyei atyánk, és tudjuk azt is, hogy semmit nem érhettünk volna el, és mi magunk sem lehetnénk itt most, hogyha te kegyelmed nem hordozott volna végig bennünket. Te látod, mennyei atyánk, hogy egyénként és közösségként, nemzetként mire van szükségünk, te töltsd be egyen-egyenként a mi szükségeinket, és juttass el bennünket arra a felismerésre, hogy valóban akkor bontakozhat ki csak az életünk, hogyha egyenként is és közösségként is királlyá Jézust koronázzuk. Add, hogy ez a mai Isten tisztelet ennek az alkalma és lehetősége is lehessen. Te szent lelked által könyörgünk, légy jelen, Te nyisd meg a mi szíveinket, a mi gondolatainkat, add, hogy be tudjuk fogadni a Te igédet, és áld meg, kérünk, a Te igét hirdetőjét, Te szent lelked erejével, hogy a rábízott üzenetet tudja átadni nekünk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott igeszakasz folytatásaképpen, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele első fejezetének 10-től 17-ig terjedő verseiben. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, a Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé. Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Kedves testvérek! A korintusi levélből hallottuk az imént Isten igéjét, és Korintusról, a korintusi gyülekezetről el lehet mondani, hogy egy nagyon különleges gyülekezeti közösség volt. Olyan gyülekezeti közösség, amelyben óriási végletek feszültek egymásnak. Mint hogyha egy számegyenest vagy valamilyen pálcát néznénk, és a két vége, egymással ellentétes vége, mind a kettő egymás mellett jelen lenne. Egyik oldalról nézve rendkívül gazdag volt ez a gyülekezet hitbeli ismeretekben, tapasztalásokban. Ez a gyülekezet telve volt kegyelmi ajándékokkal. Olyan ajándékokkal, amelyekről meg kell mondanunk őszintén, nem sokat beszélünk református közösségekben, talán még kevesebbet éljük meg. Az első korintusi levélben, a 12. és 14. fejezetben bőven ír ezekről Pál. Nyelveken szólás, prófétálás, kijelentés, nyerése, és így tovább. Olyan dolgok, amikkel nem is nagyon tudunk sokan mit kezdeni. Olyan gyülekezet ez, ahol a hitélet annyira aktív volt, hogy talán el sem bírjuk képzelni. Fel sem bírjuk fogni annak az intenzitását. És ugyanakkor más részről olyan bűnökkel terhelt gyülekezet ez, amelyet ma a 21. század egyre liberálisabb, egyre partalanabbá váló világában is megdöbbentőnek tartunk. Olyan dolgok kerülnek elő, ami még mindig ebben a világban is megbotránkozást kelt, különösen úgy, hogy gyülekezetről van szó. Ez kiderül Pálnak a leveléből. Ha tovább olvassuk ezt az első korintusi levelet, a harmadik fejezethez eljutva különféle vitákról, veszekedésekről olvasunk. Még tovább haladva az ötödik fejezetben paráznaságról, nem is részletezem, borzasztó, ami ott megy. Olyan mértékű és olyan minőségű paráznaság, bűn. A hatodik fejezetben pereskedés kerül elő. És azt mondja Pál, hát még ráadásul nem csak, hogy veszekedtek, vitatkoztok, pereskedtek egymással, de még világi bíróság elé mentek. A hetedik fejezetben válásokról, a nyolcadikban bálványáldozati húsevéséről van szó. És maga a levél rögtön ezzel kezdődik, amit az imént hallottunk is, hogy pártoskodás van közöttük. Vitatkoznak. Én a Pálé vagyok, én az Apollósé, én a Kéfásé, én meg a Krisztusé. Egy szétszabdalt, megosztott, mindenféle borzalmas bűnöktől iszonyatosan leterhelt gyülekezet, másik oldalról pedig kegyelmi ajándékokkal teli. Mindezeket hallva talán egy kicsit magunkra ismerünk. Talán egy kicsit magunkra ismerünk belőle, hogy mi magyarok hasonlóak tudunk lenni. Mintha magunkról olvasnánk, hiszen hihetetlen gazdagság található a magyarokban. Olyan történelmünk van, amire nálunk sokkal-sokkal gazdagabb, békésebb, és olyan országok, amelyekre mi most felnézünk, irigykednek. Irigykednek, hogy nekünk ilyen múltunk, ilyen példaképeink, ilyen nemzeti hőseink vannak. Példák voltunk és vagyunk hősiességben. Aztán milyen gazdagság van mesékben, legendákban, ismeretekben, feltalálókban, Nobel-díjasokban. Olyan gazdagsággal rendelkezünk, amit egyszerűen nagyon-nagyon kevés nemzet mondhat magáinak. És ugyanakkor ott van a másik oldal, a mi életünkben is. A pártoskodás, az önzés, az állandó bizonytalanság, a széthúzás, a veszekedés miatt. Nagyon sokat beszélnek arról, hogy azért hagyják el emberek az országot, fiatalok, mert itt olyan nagy a szegénység. Én ezt nem hiszem. Nem hiszem, hogy ezért. Sokkal inkább gondolom úgy, hogy az állandó, permanens bizonytalanság miatt. Nincsen egyetértés, és az a félelem, az a rettegés van, kiszámíthatatlanság érzés fiatalokban, hogy és ha megint jön egy kormányváltás, és ha megint jön, és ha megint jön, és folyamatosan minden változik. Oda-vissza rángatva ez az ország. Adótörvények, oktatás, egészségügy, minden. Nem ám, hogy egy picit igazítsunk, az ellenkező irányba. És aztán megint az ellenkező irányba. 25 éve ez megy. Én úgy gondolom, ebbe fáradtak bele már sokan ebben az országban. Persze, azt elfelejtik, hogy máshol sincsen kolbászból a kerítés. Máshol is vannak ilyen problémák, de talán nálunk erősebben jelenik meg. Ma, március 15-én mi arra emlékszünk, hogy annak ellenére, hogy ilyen széthúzás jellemez bennünket, mi mégis milyen rendkívüli erővel tudunk összekapaszkodni és összefogni a bajban. És ebben megint csak nagyon sokan irigyelnek bennünket, külföldiek. Nagyon sokszor nekem is könycsordul a szemembe, amikor valamilyen természeti katasztrófa jön, vagy valamilyen nagy baj, és hogy mennyire képesek vagyunk összefogni. Hogy a magyar ember mennyire oda tudja adni magát a másik emberért. Valami egészen döbbenetes, szívbe markoló, hogy mennyire tudunk egyek lenni ilyenkor. A bajban úgy össze tudunk fogni, hogy talán egyetlen más nép sem így ezen a világon. És ott a másik véglet, a békében meg széthúzunk. Március 15-ére emlékezünk, hogy akkor is, abban a nagy krízisben, hogy tudott összefogni a mi népünk. Csodálatos hősiességgel, odaadással küzdöttek eleink ezért a hazáért, a jövőért, értünk. És valóban csak a legnagyobb tisztelettel emlékezhetünk rájuk, és adózhatunk nekik. Életüket áldozták ezért a népért, nem béresei voltak a népnek, odaadták érte. Szabadságáért, felemelkedéséért. De ez a küzdelem nem március 15-én kezdődött, és még nem is 1848-ban. Jó két évtizeddel korábban egy Széchenyi nevű fiatal nemes, az ország egyik leggazdagabb embere a parlamentben nem azzal töltötte az idejét, a gondolatait, hogy hogyan tudom még jobban megtömni a zsebem, hogyan tudom a vállalkozásaimat, az én üzleteimet még inkább felfuttatni és még nyereségesebbé tenni, hanem épp ellenkezőleg hatalmas vagyonának egy teljes évi javadalmát felajánlotta olyan dolgokra, amelyek a jövőt szolgálták, amelyek ma is léteznek, amelyek megerősítik a nemzetet és annak felemelkedését szolgálták. Ezek befektetések voltak a jövőbe. És aztán ezt követően szép lassan meghirdették a passzív ellenállást, és elkezdték felvásárolni a sokkal gyengébb minőségű és sokkal drágább magyar termékeket azért, hogy a magyar termelő fel tudjon emelkedni. Vállalták a rosszabbat azért, hogy legyen felemelkedése ennek a népnek. Én nem tudom, hogy mi lett volna, ha nincs Kossuth Lajos. Lehet, hogy Széchenyi cselekedetei vér nélkül is ugyanide vezettek volna? Nem tudom, erről nagyon sok, nálam sokkal-sokkal bölcsebb történész vitatkozott már. Nem tudjuk. De Széchenyi nélkül biztos nem lett volna forradalom, szabadságharc sem, mert a bő 2 évtized alatt az ő gondolatai, cselekedetei erősítették a hazafias érzéseket, felemelték a porban, a sárban fetrengő magyar jobbágyot, zsellért és nemest is. Önérzetet és hitet adtak. Testvérek, a mai napon, meg már tegnap is nagyon sok helyen voltak, vannak ünnepségek. Nagyon sok helyen elhangzanak majd beszédek. Figyeljük meg, minden színezetű politikus el fogja mondani, mennyi hasonlóság van az akkori világ és a mai Magyarország között. Beszélnek róla, hogy milyen nagyszerű volt az, amit ők tettek, elmondják azt, hogy mennyire fontos volt az, hogy vállalták a harcot, és nagyon sokat hallunk ma is harcról. Fülkeforradalom, előrehozott választás, és így tovább. Rengeteg ilyen dolog előkerül. Kedves testvérek, március 15-én itt a Deszka templomban én is harcra hívom a testvéreket. Mindenkit. Küzdelemre. Igazi harcra. De nem valaki ellen, hanem valakiért. Jézus Krisztusért. És nem arra biztatok senkit, hogy gépkarabélyt vegyen a kezébe, vagy lándzsát, vagy tört, hanem öltse magára a hit pajzsát, és legyen szúró fegyvere a lélek kardja, a Biblia. És legyen egész testünk oltalma és ereje, megacélozója az imádság. Testvérek, Jézus Krisztushoz és ő érte kell mennünk, küzdenünk, harcolnunk. Minden más zsákutca. Minden más zsákutca. Sehova nem vezet. Egyedül Jézus Krisztus képes megtartani ezt a népet. Isten nélkül elveszünk. Korintusban is veszekedtek, széthúztak. Hiába volt a gazdagság. Hiába volt a lelki töltet, az a hatalmas kegyelmi ajándékok mértéke. Ha közben azon veszekedtek, én ezé vagyok, én azé vagyok. Mint ma, én jobbikos vagyok, én MSZP-s vagyok, én fideszes vagyok, én DK-s vagyok, és sorolhatnám még ezeket az újonnan össze-vissza létrejövő pártokat. És egyre többen vannak, akik meg azt mondják, hogy én meg kiábrándult vagyok. Testvérek, egy út van. Egy. Jézus Krisztus, aki azt mondta, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Amikor a magyar nép és minden nép ezt megtanulja, ahogy annak idején mondták, na itt van már a Kánaán, na akkor lesz itt a Kánaán. Ha Krisztus koronázzuk királyá, ha a magyar népnek Krisztus lesz az ura, és az ő akarata mentén tájékozódik. Az ő akarata mentén hoz döntéseket. Tudjuk, az egyház is az idők folyamán szétszakítatott, de Krisztus soha. Ökumenikus imaheti alkalmakon másfél évtizede veszek részt, de el kell, hogy mondjam, itt Miskolcon élem meg a legcsodálatosabban az ökumenét. Azt látni kellene, tapasztalni, hogy milyen az, ahogyan mi megéljük. Nyilván ez nem tud egy nagy, ekkora több száz fős közösség részt venni, csak a templomi részen, de mi minden alkalmat vacsorával fejezünk be, és együtt vagyunk rengeteg felekezetből. És olyan felemelő testvérek, amikor a római katolikus püspök, a görög katolikus püspök, a metodista, az evangélikus, a baptista, a református lelkész együtt mondja őszintén, tényleg csak asztali beszélgetésnél, minden formalitás nélkül, hogy Jézus Krisztus az Úr. És ez olyan csodálatos, hogy bár most is máshol szól a harang, meg a katolikus a katolikusban dicséri az Istent, a görög meg a görög templomban, és így tovább, de Krisztusban tudunk egyek lenni. ez a nép testvérek akkor tud megmaradni, ha Krisztusban tud egy lenni. Egységre jutni. Csak Jézus Krisztusban van jövőnk. 2009-ben az egyházunk eldöntötte nagyon bölcsen, határon túli nemzetrészekkel egyesül. És akkor létrehoztak egy jelszót. Minden betűjével teljes mértékben azonosulni tudok. Nem tudnék jobbat kitalálni. Annyira csodálatos. Azt mondták, Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Valami csodálatos. Ez adatott nekünk testvérek, nem csak reformátusoknak, az összes magyarnak. Krisztus a jövő. Nem az MSZP a jövő, nem a Fidesz a jövő, nem az egyik vagy a másik párt a jövő, nem az egyik vagy a másik politikus a jövő, hanem Krisztus a jövő. Együtt követjük őt, és akkor van megmaradás. Akkor van reményteljes jövőnk. Pál apostol minden levelét a Bibliában azzal a köszöntéssel kezdi, kegyelem és békesség nektek. Volt idő, amikor úgy köszöntünk, erőt, egészséget, meg ehhez hasonló, és figyeljük meg, Pál sosem kíván a gyülekezeteknek pénzt, egészséget, még gyülekezeti gyarapodás sem, hanem kegyelmet és békességet. A kettő összefügg. A kegyelemben, a kegyelem által nyerünk békességet. A kegyelem az, hogy az Isten fia helyettem bűnhődött. Hogy Isten értem adta az ő fiát. Krisztusban van üdvösségem, ez kegyelem. Én ezt nem tudok hozzátenni semmit. Épp ellenkezőleg csak szégyen tudok hozni az ő nevére. De ebből a kegyelemből fakadhat békességem minden nyomorúság között. Ha tehát bárki is közülünk elégedetlen azzal, ami itt folyik, ha bármilyen tekintetben kritikája van, térdre, testvérek, térdre. Krisztushoz könyörögjünk. Ő adjon megújulást nekünk, nekem először, aztán majd a gyülekezetemnek, aztán majd a tágabb közösségnek is. Hit, harc és krisztusi küzdelem, imádság, közösség, ez a mi útunk. Ezt bízta ránk az Úr, és ebben akar megáldani. Van jövője a magyar népnek? Hisszük van. Krisztusban. Március 15-én úgy ünnepeljünk, hogy miközben emlékezünk, és méltó, hogy fejet hajtsunk hőseink előtt, közben Krisztusnak kötelezzük el magunkat. Amen. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged a te szeretetedért, a te irgalmadért, hogy még nincsen végünk, hogy nem szüntetted meg a mi népünket sok más néppel együtt. Nem húztál egy határvonalat nekünk, és azt mondtad, eddig és ne tovább. Köszönjük, Urunk, hogy még mindig tart a te kegyelmed felénk. Itt a népek tengerében, körülöttünk, szinte mindenütt tőlünk eltérő, gondolkodású, felfogású népek között megtartottál bennünket így hosszú évszázadokon keresztül. Nem volt olyan külső ellenség, amely össze tudott volna roppantani bennünket. Tiéd legyen ezért a dicsőség. De tudjuk, Urunk, hogy egy olyan ellenség van, amely képes bennünket is összetörni, térdre kényszeríteni és a teljes pusztulásba dönteni. Ha a sátánnak helyet adunk, ha a széthúzás, a veszekedés, az önmagunknak a dicsőítése úrrá lesz bennünk, egész biztosan elveszünk. Könyörgünk, Urunk, megmaradásért, az önmagunk számára, gyülekezetünk számára, családunk, egyházunk és az egész magyar nép számára. A te kezedbe helyezzük életünket, Urunk. Ezen a mai napon is, amikor áldunk téged nemzeti hőseinkért, az általuk véghez vitt nagy dolgokért, egész valónkat a te kezedbe helyezzük. Imádkozunk hozzád, Urunk, te tarts meg bennünket, és te adj nekünk reményteljes jövőt, és tedd valósággá szívünkben azt, amit egyházunk megfogalmazott 6 évvel ezelőtt. Krisztus a jövő. együtt követjük őt. Adorunk, hogy így tudjuk lélekben megfogni egymás kezét, és így tudjunk valósággal ebben élni. Te vagy a jövőnk, Urunk, téged követünk. Áldott legyen a te neved. És könyörgünk azokért, akiknek lélekben nem tudjuk most itt megfogni a kezét, de mégis gondolatainkban itt vannak a betegeinkért, a szenvedőkért, az elesettekért. Könyörgünk az otthontalanokért, a reménytelenekért, csüggedőkért. Te állítsd őket, Urunk, talpra, s add, hogy a problémákról feljebb kerüljön tekintetük te rád. Imádkozunk hozzád, Urunk, így teted a mi ünnepünket teljessé. Könyörgünk azért a testvérért, aki lélekben bizonyára velünk ünnepel, ma is, de tőlünk oly távol, ami misszionáriusunkért, aki ott az idegenben hirdeti a te igédet ma is és minden napon, dicsőítve téged és gyógyítva a testeket. Áld meg őt is, Urunk, és áld meg mindnyájunkat, egy szívvel, egy lélekkel, hadd dicsőíthessünk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.